Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kultúrház 4 hetente jelentkező irodalmi adásában. A szerkesztő Sós Néveres Rózsa vagyok. Mai műsorunkban Dante Alighieriről, a középkori európai irodalom legnagyobb költőjéről emlékezünk meg. A rendkívüli poéta doctus 750 évvel ezelőtt 1265-ben született Firenzében. Dante azonban nem csupán az olaszoké. Főművét, az isteni színjátékot Babits Mihály fordította magyarra, jóvoltából Dante műve a magyar műveltség része is lett. Dante a miénk, mondta Ferenc pápa a nagy évforduló alkalmából, és 6. Pál pápát idézte, aki 50 évvel ezelőtt szép apostoli levelében Dante katolikus hitét hangsúlyozta. Dante isteni színjátéka átalakító erejű. Nem csak szép költőileg és jó erkölcsileg, hanem magas szinten változtatja meg az embert, és juttatja a rendetlenség állapotából a bölcsességre, a bűnből az életszentségre, a nyomorúságból a boldogságra, a pokol dermesztő szemléléséből, a paradicsom boldogító színe látására, írja a Szent Atya. Üzenetében Ferenc pápa kiemeli, hogy bár Dante kora modern humanista műveltségének szinte valamennyi ágában jártasságra tett szert, de ha beszélt, mindvégig értette a nép. Nem csak azért, mert az olasz nyelv mestere volt, hanem azért is, mert az emberek lelkéhez is akart szólni. Nagy műve az isteni színjáték úgy olvasható, mint egy nagy utazás, mint egy zarándoklat, amely egyszerre személyes és közösségi, egyházi, társadalmi és történelmi. Dante a reménység profétája, írja Ferenc pápa, a megváltás, a megszabadítás hirdetője, aki vallja, hogy minden embernek lehetősége van a benső megváltozásra. Arra hív bennünket, hogy újból találjunk rá emberi utunk elveszett vagy elhomályosult értelmére. Dante 3. rendi ferences volt, barátja a reneszánsz festőnek Giottónak, életrajzát Boccaccio készítette el. Már az élete is rendkívüli volt. Firenzében régi nemesi családban született. 9 éves korában, 1274 tavasz ünnepén ismerte meg a 8 éves bíborszínű ruhát és virágkoszorút viselő Beatricét, egy tehetséges firenzei polgárlányát, akibe felejthetetlenül beleszeretett. Hatása alól akkor sem tudott szabadulni, amikor a lányt szülei érdekházasságba kényszerítették. A fiatalasszony halála után is sokáig élt benne a rendkívüli szerelem. 1291 és 94 között 31 költeményt írt Beatricéhez. Ezek a versek az édes új stílus legszebb darabjai. Beatrice iránt érzett szerelmének mélységéről legmegrendítőbben az isteni színjáték vall. Az üdvözült Beatrice a szerelmet szentül élők egéből jön Dantéért, és a szerelmes pár a purgatórium csúcsán, Ádám és Éva egykori lakhelyén, az Édenkertben találkozik újra. Dante kora modern humanista műveltségének szinte valamennyi ágában jártasságra tett szert. Párizsban a 14. század elején a filozófia és teológia tanulmányozása is vonzotta. 18 éves korában már ünnepelt író, 35 éves korában pedig a köztársasági berendezkedésű Firenze első embere lett. Egy év múlva azonban a pártja megbukott, és menekülnie kellett szülőföldjéről. Családját azonban nem vihette magával. Felesége és gyerekei Firenzében maradtak. az 1316-ban kapott amnesztiát büszke hangú levélben utasította vissza, 1321. szeptember 14-én halt meg Ravennában, itt temették el. Házát és síremlékét Firenzében láthatjuk. Dante főművének, az isteni színjátéknak eredeti címe komédia. Olyan műveket neveztek így a középkorban, amelyek viszontságosan kezdődnek, de szerencsés véget érnek. Az isteni, divína jelzővel, Boccaccio nyomán az utókor illette. Terjedelmét és tartalmát tekintve egyaránt nagy mű. 14.233 sorával az Iliász és az Odüsszeia mellett áll. Tartalmát tekintve egy fenséges zarándokút. Az emberi lélek belső nagy eposza. A poklot járó ember a bűnöktől megundorodik, a purgatóriumban megtisztul, és a paradicsomban Istennel egyesül. Műfaját tekintve epikus keretbe foglalt filozófiai mű, emberiségköltemény, allegorikus utazás. Szerkezete egy hatalmas gótikus katedrálishoz hasonlít, melyen a hármas ablakokat egy nagy csúcsív foglalja egybe. A hármas ablak a 3x33 ének, és az egészet egybefogó ív az első ének. Az első ablakon a rettenetes pokol komorlik át, a második ablakon derengő fényben a tisztító tűz látszik, és a harmadik ablakon a boldog paradicsom fény özönesült át. Az összefoglaló ív a költő személyes sorsát foglalja színes kockáiba. Ez adja az epikus keretet. A hármasság végigkíséri a művet. 3x33 ének plusz egy ének, verszakai is háromsorosak, jambikus lüktetésűek, kötött rémű tercinák. A mű jellemzője az enciklopédikusság, a jelképiség, a valóság és a képzelet jelenléte, a hármasság, amely a színhelyekre, szerkezetre és a versformára is jellemző. Dante tudatában van annak, hogy műve nem könnyű olvasmány. Azoknak ajánlja, akik követni tudják, és meg is elégszik ezekkel a kevesekkel. Így ír a Paradicsom második énekében. De kevesek, akik angyaloknak régen éheztek égi kenyerére, mellyel itt élnek, de jól sose laknak, bocsássátok a sós víz tengerére bárkátokat bátran, barázdám nyomában, mielőtt símasága visszatérne. Az isteni színjátékot joggal nevezik a középkor enciklopédiájának. Dante művébe beledolgozza az akkori kultúra teljességét, a természettudományok korabeli ismereteit, az antik filozófián át a középkori teológia nagyszabású összegzéséig. Áttekinti a vallásos hit történetét, saját életútját és Firenze polgári küzdelmeit is. A nagymű személyes bevezetéssel indul. Az 1300-as szent év Dantét is felrázza és új életre készteti. Nagy csütörtök éjjelén kimegy a firenzei erdőbe, hirtelen ráesteledik, és döbbenet fogja el. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Csak hamar megtudjuk, hogy jelképes tájon jár. Az útját álló állatok, az oroszlán, a farkas, a párduc, a hatalomnak, a pénznek, az élvezeteknek jelképes állata. Dante ugyanis az életben, a bűnök erdejében tévedt el, és ez az út csak a pokolba vezethet. Kassák Lajos érezhette át az eltévedt ember lélek helyzetét, amikor a 20. században ezt a sort írta: minden eltévedtek félelme az enyém. A félelem éjszakájában végül Vergilius a legtisztább költő menti meg Dantét, ő lesz atyai vezetője a túlvilági úton, a paradicsom kapujáig. Vergiliust, a nagy költő elődöt, pogány szentnek tartották a középkorban, negyedik eklogáját úgy tekintették, mint amelyben Jézus születését jósolja meg, s a proféciának tartott művet a Néceai zsinat aktái közé is felvették. Dante túlvilági útja a pokol kapujánál kezdődik, amelynek felirata ízelítőt ad abból, hogy itt nem könnyű mesét, hanem sűrített teológiát is kapunk. Dante beleláthatott az isteni szeretet fenséges és az emberi szabadság félelmetes titkába. Így jól tudta, hogy a pokol egyszerre az igazság, a szeretet és az okosság műve. Én rajtam jutsz a kinnal telt hazába, én rajtam át oda, hol nincs vigasság, rajtam a kárhozott nép városába. Nagy alkotóm vezette az igazság, Isten hatalma emelt égi kénnyel, az ős szeretet és a fő okosság. Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkel, s én örökkön állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. A pokol kapujának zord felirata Isten hatalmát, az ős szeretet és a fő okosság örök érvényességét hirdeti. Bár a pokol tele van fantasztikusnak tűnő szenvedéssel, a büntetés legelképesztőbb kínjaival, mégis a szeretet alkotása, a megbomlott rend és igazság helyreállításának a helye. Itt akkor él a jóság, hogyha meghal. Jajgatni az ellen, mit Isten intéz, lehet-e nagyobb bűn és bűnösebb jaj? Írja Dante a pokol 20. énekében. A kinnal telt hazát ókori minták és a keresztény elképzelés alapján alkotja meg. Itt a meghalt bűnösök szenvednek, bár valódi testük fent, a földben van. Azonban, hogy szenvedni tudjanak, Dante látszat testtel ruházza fel őket. Ez a test mozog, érez, beszél. A halottak emlékeznek a múltra, és ismerik a jövőt. Csupán a jelenről nincsen tudomásuk, így a valódi testben köztük járó embert valósággal ostromolják kérdéseikkel, hazájuk és rokonaik sorsáról akarnak tudni. Maga a műhőse is érdeklődéssel, kíváncsisággal járja a kárhozottak birodalmát. Elismeri ugyan a büntetés jogosságát, Isten bölcsigasságát, de gyakran mély részvétet, őszinte szánalmat, megdöbbenést kelt szívében a sokfajta szenvedés, torkát olykor a sírás folytogatja. A pokol lakói tisztában vannak bűneik súlyosságával, egy részük szégyenkezik, átkozza és vádolja önmagát, ostobaságát, de vannak olyan lelkek is, akik büszkén és önérzettel viselik sorsukat, és a pokolban sem adják fel gőgjüket, mint Odysseus. Dante geocentrikus világképének felel meg a hármas birodalom, amely a föld középpontján áthaladó tengely körül helyezkedik el. A pokol földrajza geometriai pontossággal van megszerkesztve. 9 egyre szűkülő körben, a 8. körnek még külön 10 bugyrában szenvednek az elkárhozottak, mégpedig a bűnök súlyossága szerint egyre mélyebb körökben. Dante a teológus tudásának csalhatatlan mércéjével rangsorolja a bűnöket, és szabja ki az értük járó szenvedéseket. A felsőbb körökben a test bűnösei, lejjebb az akarat, és legalul az értelem bűneivel terheltek. Legmélyebben a kúttá szűkülő kör fenekén Dante szerint a világ legnagyobb bűnösei, az árulók verkődnek, magának Lucifernek, a hazugság atyának szájából kiágaskodva. 3 vannak együtt. Júdás, Jézus Krisztus elárulója, Brutus és Cassius, A birodalom az egységes Itália elárulója. Az egyetlen nagy király hiánya miatt lett Itália a rablók tanyája. Dante ódai méretű panasztala hangzik itt el, haj Itália, rablók tanyája. A két alvilági utas a pokolból egy szűk nyíláson kúszva szabadul ki, és pillantják meg a föld másik oldalán a csillagokat. A purgatórium látványosságban a mű legszebb része. Hétszer futja körbe szerpentin út a purgatórium hegyét, vele szemben a Golgota van. Itt már nincs kényszerű örökös körforgás, hanem purgatóriumban folytonos az előrehaladás. Van cél, és ez mindenkit sietésre késztet. Hamar-hamar, hogy üdvünk pillanatja közönyről el ne vesszen. A kegyelmet hővágy esősze, írja Dante a Purgatórium 18. énekében. Itt már nem sötétség, csak homály van, de a mennyei zene szép hangjai biztatóan áthallatszanak. A vezeklők sorban állnak egy őr álló angyal előtt, aki lángpalossal 7 P betűt ír a homlokukra, hogy a 7 főbűn nyomaitól is megtisztuljanak. A vezeklésnek is van sorrendje. Először a legnagyobb bűnöket, a legnagyobb terheket kell letenni. A legnagyobbak a szellem bűnei. A kevésség. A kevélyek összegörnyedve mennek, és az alázatos szenteket nézik. Az irigyeknek le van takarva a szemük, és könny feszíti. A haragosoknak csupa haragos arcot kell nézniük. Majd következnek a testbűnei. A restség. A restek meredek úton zihálva mennek. A fösvények hason csúsznak. A torkosok roskadozó fák mellett haladnak, de a gyümölcsüket soha el nem érhetik. És a bujasság bűnösei, akik szakadék, forró sziklafal tövén mennek. Egy-egy vezeklési kör után egy-egy angyal letörli a vezeklők homlokáról a P betűket, miközben az angyalok a 8 boldogság egy-egy mondatát éneklik. Mikor az utolsó P betű, a peccatum, a bűn nyoma is eltűnt a homlokukról, meghallják Jézus Krisztus hívó hangját. Jöjjetek, atyám áldottai, és bírjátok a világ kezdetétől nektek készített országot. Majd a vezeklőket fehér ruhába öltöztetik, és elindulnak, hogy Jézus bevezesse őket a mennybe. Vergilius most már felváltja Beatrice, ő lesz a mennyei vezető. De előbb Dante szemét megtörlik Veronika kendőjével, hogy el tudja viselni a fényzuhadagot, és inni kap az életvizéből, hogy a szíve meg ne repedjen az Isten színe látásából fakadó boldogságtól. A paradicsom, a fény és az angyali zene országa. Egyre táguló égkörökben helyezkednek el itt, szentségük mértéke szerint az üdvözültek. A holdon a kis szentek, a Merkuron a rendet teremtők, a Venuszon a szerelmet szentül élők, a napon a szent tudósok, a Jupiteren a földi nagyok, a Szaturnuszon a nagy remeték élik örök boldogságukat. Körükön túl a hatalmas kristályék következik, ahol a három apostollal, Péterrel, Jakabbal, Jánossal, a színeváltozás tanúival találkozunk. Itt az angyalok 9 kara dicsőíti az Istent. Innét már csak egy kör van, a Szent Háromságos Isten végtelen köre, az Empíreum, amely befelé mindent magába foglal, kifelé pedig határtalan. Ide már Beatrice sem léphet be. Elbúcsúzik Dantétól, és visszamegy a boldog szerelmesek körébe, a Venus egébe. Dantéért pedig a boldogságos szűz jön, hogy vele egy pillantást vethessen Isten fenséges arcára. Az Isten látás. Ó szűzanyánk, leánya ten fiadnak, teremtményeknél nagyobb és szerényebb, ős célja az örök határozatnak. Természetünket a te tiszta lényed megnemesíté, úgy, hogy a teremtő teremtményé lett benned, s szent erényed méhedben felgyújtá a tisztelendő szerelmet, melynek örök melegéből a béke e virága volt kelendő. Te déli láng a szerete egéből, vagy itt nekünk, és lenn az embereknek élő forrás, melytől reményünk épül. Úrnő, minden kegyek tőled erednek. Aki nélküled vágyik szent malasztra, szárny nélkül vágyik szállni az eretnek, s nem csak könyörgő lel nálad vigaszra, jóságod gyakran azt a szenvedőnek kérés előtt megadja, nem halasztva. Jóság és nagyság benned egyben őnek, és irgalmasság, s ami csak erénye lehet teremtett lénynek, földi nőnek. Ím ez, ki bárha gyarló gyenge lénye, a mindenségnek mélyétől idáig látta a szellem éltet, s szeme fénye most még magasabb, új látványra vágyik. Kér új erőért fölhatolni téged, kegyelemből az utolsó csodáig. Az égi szempár, melyet áldva kedvel az Úr, mutatta, hogy a szűzanya az ájtatós imát hallgatja kedvel. Onnan az örök fényre villana e drága szempár, hova nincs teremtmény, ki tiszta szemmel bépillantana. S én vágyam ős célját közelre sejtvén, illőn, amint a szemem föltekintett, égő kínját egyszerre elfelejtém. Mert szememben mind tisztább fénnyel telten, a magában egy igaz sugarába, mind jobban-jobban behatolni mertem. Innen kezdve látásomat hiába vágyom leírni. Gyenge lesz az ember szavará, és emlékezete kába. Mint akit elfog álomteli szender, s ébredve megmarad a benyomása, de másra emlékezni nem bír, nem mer. Úgy tűnt el az én lelkem látomása. Valami édes megmarad belőle máig, s kimerne emlékezni másra. Hó olvad így, ha napsüt a tetőre, s a Szibillának jósoló falombok így szálltak szét a legkisebb szellőre. És én emlékszem, amint egyre jobban tekintetem, a végtelen erővel összekapcsolni bírva bátorodtam. Ó dús malaszt, az örök fénykútfővel szétolvadó látásban elvegyülni megálltál engem kegyelemmel bővel, s láttam mélyében három egybegyülni, szeretettel kapcsolva egy tömeggé, mi ittlen szerte szokott elegyülni. Szubstanciát és akcidenset egyé, és habitust egy fénynek, egy valónak lehelve, mondom elemmé, s elegyé. Egyetemes formáját e csomónak hiszem, hogy láttam, hiszem, mert ha mondom, tágabbra tártan örülök a szónak. Olyanná lesz a lélek a manapban merülve el, hogy bármi másba nézzen, lehetetlen, hogy megnyugodjon abban. Mert minden jó, mely vágyak tárgyalészen, benne gyűl, s ami rajta kívül elvét minden célt, benne célba jut egészen. A fénysűrű mögé, a tiszta mélybe három kör áradt, élesen kiválván három szín és egy átmérőjű térbe, és egy a mást, mint szivárványt szivárvány tükrözte föl, s e kettő lehelése a harmadik, belőlük egyre szállván. Ó, örökfény! Magadban ülve boldog. Magadat érted csak, s magadtól értve, magadat értőn szereted, s mosolygod. S ama körforgás, amely így megértve olyannak látszott, mint a visszavert fény, amint sokáig néztem bele kértve, magában, színét színeibe rejtvén, a mi képünkben festődött keretté, hogy csak azt néztem, minden mást felejtvén. Miként a mérnök, ki a kört szeretné megmérni, töpreng, hogy titkába lásson, de mérő elvét hasztalan keresné. Olyjá tett engem, ez új látomásom, töprengve tudni, hogyan egyesül-e kör a képpel, s hogy árad át egymáson, de szárnyam ahhoz hasztalan feszüle, még villámfénye tárta szememet fel, és égő vágy eként teljesül-e. Csüggettem volna lankat képzelettel, de folyton gyors kerékként forgatott vágyat és célt bennem a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. Dante mennyei utazása során soha le nem veszi a szemét a földi dolgokról. Onnan ad a magasból intést, tanácsot vagy megrovást a földi országoknak, a földi hatalmasságoknak. A Venusz egéből például a pápát rója meg, hogy nem siet a Szentföld megsegítésére. Jupiter egéből pedig Európa országaira is lepillant, és Magyarországnak is üzen. Ó, boldog Magyarország, csak ne hagyja magát félrevezetni már. Dante és az isteni színjáték irodalmi nagysága és hatása kétségtelen, messze túlmutat az irodalmon. Dante ihlette többek között Rodin számos szobrát, Zécsi Mihály illusztrációit, Gulácsi Lajost, Liszt Ferenc Dante szimfóniáját, amelyből az adásban részletek hangzanak el, Csajkovszki szimfonikus fantáziáját. A nagymű mintájára készült például Balzac isteni színjátéka, s többek között Revicki Gyula, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső műveiben tér vissza a hatása. A művet és alkotóját Arany János is méltatja Dante című versében. Állottam vizének mélységei felett. Sima volt a fölszín, de sötét, mint árnyék. Alig mozzantál meg a rózsalevelet, mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék. Acéltiszta tükre visszaverte híven a külső világot, engem is, az embert. De örvényeibe nem hatott le a szem, melyeket csupán ő, talán ő sem ismert. A mű kiváló fordításáért Babits Mihály az olasz állam San Remo díjat kapta meg. Befejezésül pedig lássuk, hogy a nagy költeményben mi is benne vagyunk. Azért fohászkodik Dante, hogy az ő túlvilági utazásaiból azoknak is legyen haszna, akik még nem élnek. Ó, égi fény! Te kit a földi gondok, s földi fogalmak soha föl nem érnek. Tedd dicsővé e dalt, melyet ma mondok. Csillanj fel újra szellemem szemének, hogy látásomból egy szikrácska majdan jusson azoknak is, akik még nem élnek. Kedves hallgatóink! A Mária Rádió Kultúrház című műsorának irodalmi rovatát hallották, amelyet Sósné Veres Rózsa szerkesztett. Munkatársam Bozzai László nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.
A mikrofonnál Rózsa Katalin. Egyházi és világi képviselő.